Dicsőség és hála legyen az Úrnak! Csodálatos szavakat hallottunk már, is belebocsátkozhatnánk az imádatba, és Isten szín elé járulhatnánk, és köszönetet mondhatnánk neki azért, amit már is megtett értünk. Nem a szavak mennyisége az, ami számít, hanem a tartalom, a minőség. És hiszem, hogy Isten szava telve van isteni minőséggel. Senkinek sem kell hozzáfogni annak rendezéséhez. Mindenki tudja, hogy Istennel van dolga, amikor az ő ígéje fel van olvasva. De az ő szava életre kell legyen keltetve a Szellem által. Ma reggel nagyon röviden szeretnénk érinteni még néhány gondolatot, és eljárásmódon már tettem azt, hogy ne menjek el az előttem felolvasottak mellett, anélkül, hogy figyelembe ne vegyem, és röviddel utalással ne legyek rájuk. Itt az első Mózes 32-ben Jákobról hallottuk, hogy ő is az ígéret ellenére félelemben és szorongásban került. És ebben a belső szorongattatásban egy szívből jövő imával Istenhez fordul, és Isten csodálatos módon válaszol neki azzal, hogy a szövetség angyalaként leszáll. És elkezdődik egy viadal, és ennél fogva az Úr egy ütést mért ki Jákobra. Azóta, a ma nap óta sántított, de csak fizikailag, szellemileg már nem. Szellemileg teljesen felépült, fizikailag ugyan sántított. Jobb, ha az emberek egy szemmel mennek a dicsőségbe, mintha két szemmel mennének lefelé. Itt meg van írva, 1. Mózes 32.11, én túl jelentéktelen vagyok minden te kimutatott kegyelmedért, és minden irántam a te szolgád iránt tanúsított hűségedért. Ezen a szavakon való elmélkedés könnyek csordulhatnak a szemembe és sok mások szemébe is. Ha Isten hűségéről akarunk beszélni, és mindarról, amit ő tett, és ez az, aminek meg kell előznie egy igazi imádságot. Nem a te szorongásait, a te panaszait, a te kifogásait, aki Istenhez akar fordulni, annak először is át kell gondolnia az ő életét, és meg kell állapítania, hogy mit végzett el Isten az ő életében, és ezáltal új bizalmat kap, egy újabb kérelemmel és imádsággal járuljon az Úr elé. Ha imádságban Isten színe elé járulunk, és siránkozással és panaszkodással kezdjük, akkor nem tudom, hogy mivel fogjuk abba hagyni azután. Talán azt is siránkozással és panaszkodással. De ha Jákobhoz hasonlóan nem azzal kezdjük, ami valójában foglalkoztat bennünket, hanem előtérben helyezzük az áldásokat, a kegyelmi ígéreteket, Isten hűségét hangsúlyozzuk, amelyet tanúsított eddig irántunk, irántad és irántam és sok ezer ember iránt, akkor a dolgok már is másképp néznek ki. Ekkor megkapjuk a kapcsolatot Istennel, és Isten tudja, hogy nem megyünk el figyelembevétel nélkül amellett, amit ő tett, hogy nem kicsinyeljük le a dolgokat, hanem megörvendeztet bennünket, gondolunk rájuk, és újból elmondjuk neki. De aztán azt mondta, most azért szabadíts ki engem az én testvérem kezéből, Ézsau kezéből, mert félelem fogott el tőle, nehogy eljöjjön, és megöljön minket, az anyákat a gyermekekkel együtt. Őt félelem fogta el, de ugyanakkor bízott is az ő Istenében. Be kell ismernünk mindkettőt. Egyfelől az Istenbe vetett bízalmunkat, és másfelől azokat a dolgokat, amelyek szorongást okoznak nekünk, és mindkettőt imádságban Isten elé tárnunk, és akkor meg fog hallgatni minket. Ezután olyan csodálatosan mondja tovább. Már most, amikor ez utóbbi látta, hogy nem tudja legyőzni őt, egy ütést mért ki neki a csípő ízületére. Ezáltal pedig a vele való birkózás közben a Jákob csípő ízülete kificamodott, vagy kicsavarodott. Következetesen tehát egy hatalmas nagy ütést lett kimérve rá. Nem csak, hogy egy kis fájdalom társult hozzá, hanem bekövetkezett a csípő ízület kifiszamodása is. Addig a napig, Jákob két teljesen egészséges lábon állt, képes volt segíteni magát, de attól a naptól kezdve rá volt utalva az ő Istenének segítségére. És én azt mondom nektek, hogy mi is rá vagyunk utalva Isten segítségére. Azt hisszük, hogy szilárd, egészséges lábakon állunk, és amikor egy ütés valójában eltalálja a csípünket, akkor rádöbbenünk, hogy Istentől függünk valójában. Majd így folytatódik. Akkor azt mondta Amaz, engedj el, mert már hajnalodik. Jákob azonban így válaszolt. Én nem engedlek ugyan el, amíg meg nem áldasz engem. Jákob nem kezdett el panaszkodni és azt mondani, Uram, most nagy fájdalmaim lettek, nem tudok többé rálépni erre a lábamra sem. Számára mindez teljesen jelentéktelen volt. Ő tisztában volt vele, hogy kihez beszél, és ki beszél ő hozzá, és csak egy dolog érdekelte, egy dolgot tartott szem előtt, nem a külsőségeket, hanem a belsőt. És akkor a válasz, de először itt, nem engedlek el, ha csak meg nem áldasz engem. Akkor megkérdezte Amaz tőle, mi a neved? Ő azt válaszolta, Jákob. Az Úr ismerte az ő nevét minden további nélkül, de újra az ő szájából akarta hallani, és akkor jön a válasz is. Mostantól fogva ne legyen tovább Jákob a neved, hanem Izrael. Nos, mi ismerjük a két név jelentését, Isten harcosa, Isten küzdője. Mert te harcoltál Istennel és az emberekkel, és győztes maradtál. Micsoda kegyelem! És akkor Jákobnak van egy kérése, és azt mondja, de hiszen ismertesd meg velem a te nevedet, de ő azt válaszolta, miért akarod tudni az én nevemet? És erre fel megáldott őt ott. Nem majd később, hanem ott, azon a helyen, azon a napon, abban az órában, amikor a nap felkelt számára, felragyogott a fény neki, megáldotta őt a mindenható Isten. És aztán azt mondja, Jákob ekkor azt a helyet Pnielnek nevezte, azaz Isten arcának. Mert, amint mondta, szemtől szembe láttam az Istent, és mégis életben maradtam ennél fogva. És tulajdonképpen itt ez a vers, ami most jön, szintén nagyon fontos. Amikor pedig elhaladt Pnil vagy Pnuél mellett, fölkelt számára a nap, felragyogott számára a nap, de ő sántított a csípőjén. Nos, ez már nem számított, jelentéktelen volt. Még ha földileg bicex is, még ha testileg santitas is, amennyiben volt egy találkozásod Istennel, és a nap felragyogott számodra, és Isten világossága felragyogott neked, akkor ő már is átalakított téged, és egy Jákobból, egy Izraelt, egy csalóból, egy megtévesztőből létrehozott egy Isten harcossát. De voltak éppen ezt Hóseás a 12. fejezetben egy kicsit részletesebben is leírja, és ennek örülök, mert itt azt mondja, hogy birkózott Istennel, és látta Isten, és máfelül az írás azt mondja, hogy senki sem látta az Isten. Ő ugyan látta Istent, de az ő látható megnyilvánulási formájában, mint a szövetség angyalát. Hadd olvassunk el a Hóseás 12. fejezetének 4. versétől. Már az anyamében megragadta a testvére sarkát, és az ő férfi ereje teljében birkózott Istennel. Birkózott az angyallal, és erőfölénnyel megtartotta a felsőbséget. Sírt és kegyelmért esedezett nála. Bételben meg is találta őt, és ott beszélgetett is vele. Nevezetesen az Úr, a seregek Istene, akinek neve az Úr maga. Itt egy kicsit részletesebben is le van írva számunkra az eset, és szemléltetve is van, hogy hol volt, és a részletek is. Ő küzdött, sírt, és ő irgalomban részesült, kegyelmet talált, és elmondhatta az ő kérését, feltárhatta az Úrnak, aki meghallgatta őt, majd meg is áldotta őt. Hadd olvassunk most néhány verset a II. Mózes 34. fejezetéből. Második Mózes 34. fejezete a 27. verstől. Továbbá megparancsolta az Úr Mózesnek, írd le magadnak ezeket a rendeleteket, mert ezeknek a rendelkezéseknek az alapján kötöttem veled és Izraellel is egy szövetséget. Erre fel Mózes akkor ott tartózkodott az Úrral 40 nap és 40 éjjel, anélkül, hogy kenyeret evett volna, vagy vizet ivott volna. És ő felírta a táblákra a szövetség parancsolatait, a 10 parancsolatot. Amikor pedig Mózes leszállt a Sínai hegyről, a törvény 2 tábláját a kezében tartotta, amikor leszállt a hegyről. Akkor Mózes még nem tudta, hogy az ő arcának a bőre ragyogóvá vált az Úrral való beszélgetés következtében, vagy a közben. Amikor pedig Áron és az egész Izrael népe rátekintett Mózesre, és tudatosult előttük, hogy az arcbőre ragyogó, féltek hozzá közeledni. Amikor pedig Mózes magához hívta őket mégis, magához szólította őket, Áron és a gyülekezet minden elöljárója ismét hozzáfordult, és Mózes szólt is hozzájuk. Ezután az egész izraelita nép is odament közel hozzá, és ő megosztott velük mindent, amit az Úr megparancsolt neki a Sínai hegyén, amit elrendelt neki. Amikor pedig befejezte az ő közleményeit, egy lepellel borította be az arcát. És valahányszor Mózes az Úr elé lépett, hogy beszéljen vele, levette a leplet, amíg újra ki nem ment a vele való beszélgetésből. És amikor kijött, elbeszélte, vagy megosztotta az izraelitákkal mindazt, ami meg lett parancsolva neki. Ennél fogva a tekintetük elé kapták az izraeliták a Mózes arcát, és azt a megfigyelést tették, hogy az ő arcbőre ragyogóvá vált az arcán. De Mózes ezután újra visszatette a leplet az ő arcára, amíg újra be nem ment, hogy beszéljen az Úrral. Ez egy nagyon jellegzetes ígeszakasz a Bibliában. Mózesnek volt egy megbeszélése, egy személyes találkozása az Úrral, és az ő arca visszasugározta az Isten dicsőségét. Ő megosztotta az ígéket Izrael népével, majd arcára borította a leplet. És pontosan ezt a témát ragadja fel Pál apostol egy olyan csodálatos módon a II. Korintusi levél 3. fejezetében. De még mielőtt a II. Korintusi levél 3. fejezetét olvasnánk, hadd térjünk vissza röviden az 1. Korintusi levél 2. fejezetének a bevezetésben hallott szavakra. Mert itt már előre utalás van téve arra, az első Korintus 2, a 6. verstől. Az azonban, amit mi előadunk, elétárunk, mégis bölcsesség a tökéleteseknél, azok között viszont nem a világidő bölcsességei, sem a világkorszak kárhozatra ítélt uralkodóinak a bölcsessége. Nem, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét ismertetjük, amelyet Isten a világ minden korszak előtt eleve elrendelt, vagy előre elhatározott a mi megdicsőlésünkre. Nos, hadd álljunk meg ennél a versnél. Mi Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét ismertetjük, vagy tárjuk fel, amelyet Isten a világ minden korszaka előtt eleve elrendelt a mi megdicsőlésünkre. Itt találkozunk az eleve elrendelt kifejezéssel is. Isten titokzatos, elrejtett bölcsessége ugyanúgy eleve elrendeltetett, mint ahogy te és én is benne voltunk Istennek emez eleve elrendelésében. Valami más egyéb nem is létezik. Mindkettő eleve elrendeltetett dolog. Az Isten népe és az Isten bölcsessége és kinyilatkoztatása, amely egy bizonyos időpontban és egy meghatározott órában Isten népe számára megismertetét. Hadd olvassunk tovább. Ezt a bölcsességet a világ uralkodói vagy fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, úgy nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Ennél sokkal inkább, ahogyan megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és amiről semmiféle sejtelme sem volt az emberi szívnek, nevezetesen azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Nos, ki tudja őt szeretni, de hiszen csak azok, akik iránt ő önzetlen vonzalomból tanúsította az ő szeretetét, hiszen ő szeretett minket először, hogy mi újra szerethessük őt. Ő kegyelemből kinyilatkoztatta magát nekünk. És a 10. versben azt mondja, vagy 10. verstől, nekünk pedig feltárta ezt Isten a szellem által, mert a szellem mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Pál apostol nem csak az Isten titokzatos és elrejtett bölcsességéről beszélt, ő elmondhatta azt is a maga részéről, hogy Isten mindezt a szellem által nyilatkoztatta ki nekünk. Avagy nem mondhatjuk-e ugyanezt ma is, mi is, hogy Isten kegyelme által a pecsétek kinyilatkoztatása és felnyitása által, mindazon dolgok által, amivel Isten megajándékozott bennünket, Isten elrejtett és titokzatos bölcsessége ismerté és nyilvánvalóvá lett téve számunkra. Nos, kik ezek a mi? Hiszen ez nem mindenki, hanem a kiválasztottak. És amint már hallottuk is, hogy a szövetség ládájában nem csak Isten ígéje, hanem a manna is meg volt őrizve, vagy el lett tárolva. Az Isten ígéje szellemi táplálék számodra és számomra, amennyiben Isten kinyilatkoztathatja nekünk, amennyiben nem, akkor halott betű marad. És nem táplálkozunk, hanem a betűről vitatkozunk. Én hálás vagyok Istennek, ha csak a fritládában lett volna az íge, akkor lehetett volna róla beszélni, de ehhez az ígéhez, vagy ezzel az ígével kapcsolatosan a manna is belekerült a fridládába. Miért? Mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem Isten minden egyes szavával, amely Isten szájából származik, nem pedig az emberek bölcsességéből, és ezért Isten szava és a manna összefüggésben áll egymással. Amikor Istentől kifolyólag hozzájutunk az elrejtett mannához, az azt jelenti, hogy elrejtett isteni igazságok tárulnak fel előttünk, amit magunkhoz vehetünk, és mint Isten gyermekei lakmározhatunk az ő házának gazdagságából aztán. Nekünk azonban kijelentette ezt Isten a szellemen keresztül, mert a szellem mindent kifürkész, még az Isten mélységeit is. Micsoda csodálatos szava az ígének. Már most elérkezünk a II. Korintusi levél 3. fejezetéhez. II. Korintusi levél 3. fejezet. A 6. verstől kezdve olvashatnánk, ő az is, aki minket alkalmassá tett az új szövetség szolgáivá. Nem a betű, hanem a szellem szövetsége, mert a betű megöl, de a szellem életre kelt. De ha már a halált hozó szolgálat annak kőbe írt betűjével, vagy kőbe vésett betűjével olyan dicsőséges volt, hogy az izraeliták nem tudtak Mózes arcára tekinteni. Az ő arcán lévő fényesség, az ő ragyogása miatt az arcán, amely azután mégiscsak eltűnt. Hogyan ne birtokolna a szellem szolgálata egy ennél sokkal nagyobb dicsőséget? Éppen most olvastuk fel az Ószövetségben ezeket a bibliai szakaszokat, miszerint Mózes letakarta az arcát, miután közölte Isten szavait Izrael népével. A ragyogás vagy a fényesség látható volt az arcán. nem csak, hogy Isten dicsőségéről beszélt, nem csak, hogy szóba hozta azt, nem csak, hogy azt mondhatta, én Isten jelenlétében voltam, hanem az ő egész tekintete, az ő külső megjelenése fényesen ragyogott, visszatükrözte azt, hogy ott volt az Isten jelenlétében. Már most hadd olvassunk tovább a 9. verstől, 2 Korintus 3:9. Mert ha már a kárhozatra ítélő szolgálat dicsőséggel rendelkezik, úgy annak a szolgálatnak, amely az igazságszolgáltatást közvetíti, ennél sokkal nagyobb mértékben kell dicsőségben bővölködnie. Sőt, az ott létező dicsőség is eltűnik ebben a viszonylatban, eme túláradó dicsőséggel szemben, amelyel ez a szolgálat rendelkezik. Nos, itt összehasonlítások vannak húzva az Ószövetség és az Új Szövetség között. A között, ami Mózes által törvényben lett adva, és a között, ami Krisztus által kegyelemből és irgalmasságban nyilvánvalóvá lett téve. Mert a törvény és a próféták Jánosig tartottak, és ettől kezdve hirdettetik az Isten országa. És mi tudjuk, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus, ami Urunk által érkezett és érkezik. Ő nem csak az igazságról beszélt, ő maga volt az igazság, ő az igazság jelenvalóan is, és ő lesz az igazság jövőbenileg is. Ő nem csak beszélt az életről, ő maga személyesen volt az élet. Ő nem csak a feltámadásról beszélt, hanem ő maga volt a feltámadás. A Lázár sírjánál azt mondhatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, az élni fog még akkor is, vagy még akkor is, ha meghal. Ez egy csodálatos ígeszakasz, és ami különösen szép ezekben a szavakban, az az, hogy igazak, megfelelnek a valóságnak. Sok szép szavak léteznek ugyan, de a kérdés az, hogy igazak-e, hogy Istentől származnak-e, és hogy Isten áll-e mögöttük. De Isten minden egyes szava a színtiszta igazság, és Isten áll mögötte. Mielőtt ő kimondja, ő pontosan tudja. Itt össze van vetve az Ószövetségben elvégzett szolgálat az új szövetségi szolgálattal. És az egyik úgy van jellemezve, úgy van leírva, mint az ideiglenes dicsőség, amely a törvényben volt jelen, és a másik, mint a túláradó, dúsgazdag, mint a maradandó, mint a nekem és a neked kijelölt dicsőség, amelyet Jézus Krisztusban, ami Urunkban kaptunk. Pál nem habozott kimondani. Sőt, még az ott létező dicsőség is teljesen eltűnik ebben a viszonylatban a túláradó, a dúsgazdag dicsőséghez képest. Mert ha már a mullandó dicsőséggel rendelkezik, úgy a maradandónak egy még sokkal nagyobb dicsőségben kell fennállnia. Amennyire tudom, ezt már említettük itt a szerda este a zsidókhoz írt levélből. Ott az apostol elmagyarázza, ha az első szövetség fedhetetlen lett volna, és elvezethette volna az emberiséget a tökéletességre, vagy a tökéletességre jutásra, akkor Isten nem kereste volna a második szövetség létrehozásának a lehetőségét. és hogy valóban bevezesse a második szövetséget. De ebből látjuk itt, hogy mindkét szövetség beteljesíti az ő célját, mert a törvény nélkül nem lett volna lehetséges a bűn megismerése vagy felismerése. A bűn megismerése vagy észlelése a törvényen keresztül történik. A Szent Szellem meggyőz bennünket a bűnről az isteni törvény alapján. És itt az új szövetségben felval ajánlva számunkra a felmentés és a kegyelem. És mondhatjuk, hogy az ő teljességéből vettünk kegyelmet a kegyelemre. És az ismert kórusban énekeljük is, hogy ítélet helyett kegyelem, Jézus szeretete és irgalmassága. Aztán azt olvassuk tovább a 12. versben. Mivel tehát egy ilyen reménységünk van, mi is fenntartás nélküli bátorsággal kiállunk, és nem úgy cselekszünk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, vagy lepelt borított az arcára, hogy az izraeliták ne vegyék észre az eltűnő fényesség hatását. Itt egy olyan fényességről, vagy ragyogásról van szó, amely ismét eltűnt. És az volt a cél, hogy az izraeliták ne vegyék észre, hogy ez a ragyogás, ez a tündöklés átmeneti, hogy eltűnik azután. És voltak éppen ezáltal lett kieszközölve az Isten dicsősége is, az Isten jelenléte, amely megvilágosítja az ő szavát. Mi elmondhatjuk ma, hogy Isten szelleme az, amely megvilágosítja Isten ígéjét, de éppen az alatt, az idő alatt, amikor Mózes letakarta lepellel az arcát, a Mózes által elmondott szavak értelme és jelentősége elhomályosodott az izraeliták számára. És éppen ebben áll a szükséghelyzet ezzel a történettel összefüggésben. De hiszen tudjuk, hogy Krisztusban meg vagyunk ajándékozva a kinyilatkoztatással és a tisztenlátással. A 11. verstől ezt olvastuk. Időközben a szellemi gondolkodásuk azonban meg lett keményítve, mert mint a mai napig ugyanaz a takaró még mindig ott van, amikor az Ószövetség írásait fennhangon olvassák. És ez nem is tétetik le, mert ez csak Krisztusban lehet eltávolítva. Igen, mint a mai napig. Valahányszor Mózes felolvassák, takaró borul a szívükre. Mózes az arcát leplezte le, mert a szívben való megvilágosodás csak Krisztus által vált lehetségessé az új szövetségben. De az izraelitáknak nem csak a fejük lett letakarva, vagy elfátyolozva, hanem a takaró a szívüket is betakarta, amennyiszer csak olvassák Mózes írásait. És tudjátok, amikor ezúttal Jeruzsálemben voltunk, és az idegen vezető megadta nekünk a magyarázatokat, és én kifejezetten mélyebbre próbáltam ásni, és rákérdeztem, figyelj testvérem, a zsinagógákban, stb. Kizárólag a Tórából van felolvasva szombatonként. Ő azt mondja, igen, a Tórából van olvasva, van felolvasva. Ez a Mózes 5 könyve. És akkor jött nekem ez az ihlet. Ők olvassák ugyan a Mózes 5 könyvét, de ennél fogva a takaró a szívük fölött van. Nem tudják felfogni. És mit jelentett ez? Mózes megkapta, illetve átvette a törvényt. Amikor az első Mózest olvassuk, a teremtésről szóló beszámolótól eljutunk egészen az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal való befejezésig. De aztán, ha a második Mózest olvassuk, akkor jön a kivonulás, a kivezetés. Isten találkozik Mózessel, a nép ki lesz vezetve, és megadatik a törvény. Ha elolvassuk a harmadik Mózest, ebben meg vannak adva mindazok a rendelkezések, amelyeket Izrael népének be kellett tartania, ha meg akarták tartani az Isten tiszteletet. És a Mózes 5. könyve a Mózes 4 könyvének az összefoglalása volt összességében. Ha figyelembe vesszük, hogy Mózesnek ez az 5 könyve, bármennyire is értékes volt Izrael számára, de itt mégsem volt megírva semmi a Mesiásról, akit átszúrtak, nem volt megírva semmi abból, ami az Ézsaiás 53-ban le van írva. Ebben nem állt semmi abból, ami a 22. Zsoltárban meg van írva, és mind a mai napig sem állja meg a helyét. Ők olvassák ugyan a Mózes 5 könyvét, és ha valaki már látta egyszer, azt rögtön átjárja csonttól velőig. Ezen felül aztán, amit még olvasnak, az főleg a babiloni talmud. És amikor ezt hallottam, újra visszhangzott bennem. Egy kicsit. Amikor meghallottam a babiloni talmud szókifejezést, nagy érdeklődéssel kerestem, hogy a saját szememmel láthassam is ezt a talmudot. És mi testvérek, mindannyian, Rusz testvérrel és Gájdes testvérrel bementünk és megnéztük magunknak ezt a babiloni talmudot. Egy nagyszerű okirat, egy alkotás, szeretném mondani, egy olyan könyv, amelynek látszata az egész világon benyomást kelt. A formátummal, a nyomtatással, mindennel egybevéve. De most jön a történet. Az, ami a szövegszakaszként a Tórából, tehát a Mózes 5 könyvéből való, ott meg van írva benne, az a közepén, a lapnak a közepén van, talán 4 cm széles, 10 cm magasságúan. És ez minden, balra attól, fent, jobbra és lent, a különböző tudósok értelmezései a Tóra e kis szövegéről található. És amikor megláttam ezt a saját szemeimmel, alig hittem a szemeimnek, azt mondtam, lapoz csak tovább, és megint egy nagyon kicsi szövegrész a Talmudból. A közepén, fent, jobbra, balra, lent, ki tudja mennyi szövegmagyarázat mindazoktól, akik a babiloni fogság idején a saját értelmezésüket adták hozzá ehhez. Az eredeti íge szövege, bármennyire is kicsi vagy kevés volt, végül teljesen eltűnt. És azok közül, akik olvasták, senki sem tudta, mi van még megírva Mózesnél. Ők csak azt tudták, hogy mit mondott a baloldali, mit mondott a fölötte lévő, mit mondott a jobboldali, és mit mondott az alatta lévő. Mindez visszaemlékeztetett arra az időre, amelyen az új szövetségi gyülekezetnek keresztül kellett mennie, vagy kell mennie. A témát pedig nem más, mint Luther Márton választotta, hogy a gyülekezet és annak babiloni fogsága. És mi történt az idő alatt, amikor a gyülekezet a babiloni fogságban volt, vagy miközben a fogságban volt? Fogták a 4 evangéliumot és egy kis szövegszakaszt az evangéliumokból, majd oldalakon keresztül reprodukálták a saját értelmezéseiket. De hiszen pontosan ugyanaz történt az új szövetségi gyülekezettel is, ami Izrael népével is bekövetkezett. Még ma is olvassák a példabeszédeket, mindemen nagy emberek kommentárjait, akik értelmezték a példabeszédeket, és éppen ezért van a Mózes és a Krisztus takarója az ő szívüken, a fátyol. Amikor itt az van mondva, hogy ez a fátyol csak Krisztusban vétetik el, akkor ezt időben kell megállapítanunk és beosztanunk. És itt jön egy nagyon pontos kérdés. Mikor érkezik el az az időpont, amikor Izrael népének szívéről, illetve a választottakról, a 144 ezer szívéről levétetik a lepel vagy a fátyol? És ez egy kettős kombináció. Ez pedig abban áll, hogy amikor a két próféta megjelenik és fellépnek, és amikor Krisztus megjelenik nekik, nyilvánvalóvá válik előttük, és ők ránézhetnek arra, akit átszúrtak, akkor keservesen fognak sírni és jajveszékelni, ahogyan az ember siratja és jajveszékel az egyszülött fiáért. Már most ez Izrael nemzetére, a 144 ezerre vonatkozik. De mi a helyzet az új szövetségi gyülekezettel? A takaró vagy a fátyol csak Krisztusban távolítható el. És ha elolvassuk a Biblia utolsó könyvének első versét, már is megkapjuk a választ. Jézus Krisztus leleplezése, amelyben Isten részesítette őt. Már most ismeretes előttünk, hogy mit jelent ez a szó, kinyilatkoztatás, leleplezés, hogy a lepel, a fátyol el van véve. Emlékszünk még arra, amikor Branham testvér a hét pecsétről, a leleplezésről beszélt. Az apokalipszis kifejezés nem jelent se többet, se kevesebbet, mint leleplezést. Amikor valamit fel kell tárni, az azelőtt vagy korábban el volt rejtve, de az ő leleplezésekor már nincs elrejtve, hanem nyilvánvalóvá lett, lelepleződött, kinyilatkoztatás Jézus Krisztus leleplezése, amivel Isten megajándékozta őt. Ha a zsebkendőmet itt valamire ráhúzom, azzal a dolog, amire ráteszem, el van rejtve. Ti tudjátok, hogy mi van alatta, mert láttátok, mielőtt letakartam volna. Ellenben, ha nem láttátok volna, nem tudnátok, mi van alatta. Csak abban a pillanatban, amikor a kinyilatkoztatás, amikor a fátyol, amikor a lepel eltávolításra kerül, nem vesszük-e észre, hogy milyen értékes dolgokat adott Isten a nemzetek kiválasztottjainak ebben a nemzedékben? A Jézus Krisztus kinyilatkoztatása által, akiben Isten bölcsességének és felismeretének minden kincse el van rejtve, és csak ő benne tárulhatnak fel. Legyetek ma reggel egyszer egészen őszinték. Ha csak a négy evangéliumot olvassuk, akkor azt találjuk, hogy a mi Urunk és üdvözítőnk Isten mellett Isten van ábrázolva, mint Isten báránya, mint az emberfia, mint a Dávid fia, mint az, aki megszületett, pólyába lett burkolva, és jászolba lett fektetve, mint aki evett is, és ivott is, mint aki aludt és elfáradt, mint aki imádkozott az ő mennyei atyához. És a Szentírásnak ma több száz és ezer tanulmányozója és tudósa is van. Ők mindig azt mondják, igen, az evangéliumokban ez áll, és az áll, és ez áll. Valóban megvan írva, és Mózesnél is ez, és az is áll. De ez még nem minden, ami Mózesnél meg van írva, és még nem minden, ami a négy evangéliumokban van megírva. Ez folytatódik egészen a Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatásáig, az ő leleplezéséig, miszerint ő az első és az utolsó, hogy ő az alfa és az omega, aki volt, aki van és aki eljövendő, a mindenható. Mindazonáltal, amikor ez a takaró elvétetik, akkor láthatóvá válik, és amennyiben nem vétetik el, akkor nem látható. És egyáltalán nincs értelme erről vitatkozni. Ez egy személyes dolog közötted és a te Istened között, valamint közöttem és az én Istenem között. Ha megpróbálnánk valamit is mondani az embereknek az Isten egységéről, ők haladéktalanul a Máté evangélium a harmadik fejezetéhez, vagy az első Mózes 1:26-27-28-hoz vesznek benneteket, és azonnal elkezdik a régi érvelésüket. Hadd teremtsünk embert, és aztán, mint emberek, hagyják, hogy a fantáziájuk szabadjára engedje a képzeletüket. És amikor a Máté harmadik fejezetéhez érkeznek, azt mondják, de nézd csak, itt van János a Jordánban, amint megkereszteli az Úr Jézust, az ég megnyillik, a szellem galamb alakjában leszáll, és hang hallatszott az égből, hogy ez az én szeretet vagy szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, illetve tetszésemet leltem. És a négy evangéliumokban tucatnyi ilyen szövegrészlet van, és mindig tovább folytatják az olvasást, de miközben olvassák, a Krisztust borító fátyol fölöttük van. Ők látják ugyanis őt emberként a maga emberségében, és nem kapták meg a kinyilatkoztatást, hogy ő az ura, uraként, a királyok királyaként lássák őt. Ugyanúgy, mint Mózes esetében az Ószövetségben. Úgy a Jézus esetében is az Új Szövetségben. Az emberek nem tudják megérteni, nem tudják felfogni, mert túl sok értelmezést olvastak már a babiloni időkből, a babiloni korszakból. És legyünk egyszer egészen őszinték. A reformáció révén Isten egy csodálatos kezdetet vezetett be, de a vég bekövetkeztét most éljük át ebben a nemzedékben, és most elérkeztünk Isten teljes kinyilatkoztatásához Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Immanuel, velünk az Isten. Ez egy olyan dolog, amit csak Isten tud kinyilatkoztatni az egyénnek. Te, az meg lehet, hogy neked igazad van, és a testvéreknek is igazuk van, mint amikor megtalálják a négy evangéliumokban az összes ilyen íge szakaszokat, és idézik is azokat, és ezzel minden rendben is van. De mit is olvastunk az első Korintusiakhoz írt levél második fejezetében, hogy a szellem mindent kifürkész, még az Istenség mélységeit is. Ez nem az emberi szellem az, amiről itt szó van, hanem a Szent Szellem, Isten szelleme fürkészi ki ezeket a dolgokat. Semmi szükség arra, hogy a zsidók fölött sajnálatos módon megrázzuk a fejünket, és azt gondoljuk magunkban, ó, de milyen kár, hogy nem veszik észre, holott olvassák. Nem. Eljön az ő idejük is. Egyáltalán nem aggódunk miattuk. Látjuk ugyanis, hogy Isten a maga módján bánik velük. És mi már megmondtuk az ottani két testvéreinknek, hogy soha többé nem látjuk egymást utoljára. Tehát, hogy soha nem látjuk egymást utoljára, hanem ők a 144 ezer között lesznek. És egy szép napon ez egy dicsőséges közösséget fog eredményezni, amit egymással fogunk megélni. De általánosságban úgy van, hogy a takaró vagy a fátyol a szívük fölött van. És Isten nem azért küldött el minket, hogy a zsidókból keresztényeket formáljunk, és a keresztényekből pedig zsidókat. Isten azt mondja, ti, akik nem vagytok az én népem, az élő Isten fiainak fogtok neveztetni. Ez az ígéret. És még ma is visszaemlékszem arra, amikor erről beszéltem valahol egy este, Egy estének a kivételével, amikor nem volt lehetséges, minden este tartottunk egy kis Isten tiszteletet, és ott voltak jelen a jeruzsálemi vagy izraeli testvéreink is. És hirtelen azt mondtam beszéd közben, hogy Jézus nem volt zsidó. És el tudjátok képzelni, hogy abban a pillanatban csak rájuk néztem, a kettőre, hogy megállapítsam a reakciójukat. Én azt mondtam, Jézus nem volt zsidó. És egy kicsi szünetet tartottam azután, hogy megvárjam, mi lesz most a reakció. És akkor jött a válasz. Ő volt az emberi alakban megjelent Isten. Azt mondtam, ha zsidó lett volna, akkor József fia lett volna. József lett volna az apja, de ő nem volt sem zsidó, sem pogány. Ő Isten volt, kinyilatkoztatottan, leleplezetten emberi alakban. És tudjátok, ez úgy becsapódott, mint a bomba. Az embereknek képesnek kell lenniük felfogni, de a lepel, a takaró még mindig a szívük fölött van. De hány hívő ember létezik a nemzetek közül, akik nem fogadják el Jézus Krisztus kinyilatkoztatását. Nekik megvan a saját programjuk, olvassák ugyan az evangéliumokat, és olvassák a leveleket is. De Krisztus takarója, a lepel rajtuk van ennél fogva. Olyan csodálatosan megvan írva, hogy egyedül csak Krisztusban vétetik el ez a fátyol, vagy ez a takaró. Nem te vagy én vagyok az, a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásán keresztül. Most már felismerjük, hogy milyen fontos a pecsétek felnyitása, milyen fontos volt Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amit Isten adott nekünk ebben az időben, amiben részesített bennünket. Bárcsak lenne, hogy megáldana minket, és kegyelemből feltárná az egész összefüggést, és hogy ma a szívünk legmélyén egyszer örvendezni tudnánk annak, hogy ez a takaró lekerült a szívünkről, ez a fátyol, és nem csak az ígét látjuk, mint a szövetség ládájában lévő betűt, hanem maga a friss mannát is, az Isten által frissen kinyilatkoztatott ígét erre az időre nézve. És a különlegesség az volt, hogyha általában másnapig vagy harmadnapig eltárolták a mannát, akkor az megromlott. Viszont a szövetség ládájában őrzött manna az nemzedékről nemzedékre megmaradt. Halleluja! Milyen csodálatos dolog, hogy Isten ígéje egy olyan táplálék, amely soha nem romlik meg, mert Isten mindig tud valami újat kinyilatkoztatni, és kinyilatkoztatott, hogy szóljon az ő népéhez. Mi nem álltunk meg semmilyen állott víznél, vagy bármilyen régi élelmiszernél, hanem Isten kegyelméből az Úr előre vezetett minket egészen addig az óráig, és tovább is fog vezetni, mert kegyelemből kinyilatkoztatta magát nekünk. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Szellemi táplálék a kellő időben. Testvéreim és testvérnők, én nem tudom, de Isten szelleme hatalmasan jelen van. És azt szeretném mondani, hogy csak azok a szívek fogják ezt érezni, érzékelni, amelyekről a fátyol el lett távolítva. Mert ezek nem emberi szavak, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ó testvéreim és testvérnők! Ha még annyi gúnyolódáson, ha még annyi csúfolódáson, ha még annyi félreismerésen is kellene keresztül mennünk, egy dolgot el kell mondanom, hogy Isten szelleme össze van kötve velünk. ő kapcsolatban van velünk, és mi is kapcsolatban vagyunk vele, és ő megadja nekünk a megfelelő táplálékot a megfelelő időben, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Testvérek és testvérnők, ne nézzünk semmi másra, hadd figyeljünk arra, hadd vegyük azt a szívünkre, amit a szellem szól hozzánk, üzen hozzánk. Az emberek talán különféleképpen beszélnek, de mi már nem azt nézzük, hanem azt nézzük, hogy ő mit kínál fel nekünk ezekben az utolsó időkben, ezekben az utolsó pillanatokban, hiszen nem nevezett ki bennünket senki bíróknak, hogy ítélkezzünk mások felett, vagy azt mondjuk, hogy ők ilyenek, ők meg olyanok, hanem kizárólag az Úrra tekintünk, és mindent őre bízunk. Hiszen, amint már hallottuk, az sem a mi feladatunk, hogy ítélkezzünk Izrael népe fölött, hanem Isten az, aki elbánik velük, aki foglalkozik velük. És mondom nektek, azokkal karoltve fog menni ezekben az utolsó napokban, és nem hallgatunk az emberek ostoba beszédére, amit mondanak itt vagy ott, hanem koncentráljuk magunkat arra, amit Isten szelleme mond. És azt szeretném mondani, hogy ő csodálatos módon szólt hozzánk ezekben a reggeli órákban. Csak remélem, hogy mindannyian megszívleltük, és nem az emberek szavaiként fogadtuk el, hanem úgy, mint ami valójában az élő Isten szavaként. És ő jelen van, és ő erőteljesen szólt, és neki fogunk hálát adni, és dicséretet mondani, mert méltó arra, hogy dicsérjük őt, hogy tiszteljük őt, hogy hálát adjunk eme kegyelemért és az őségéért. Avagy nem tapasztaltuk-e meg ma reggel, tegnap este, hogy ő hűséges, nem tapasztaltuk-e meg újra az ő kegyelmét? Olyan csodálatosak, olyan közel van hozzánk, ő jelen van. És ezért köszönettel tartozunk neki. Hadd álljunk fel, és hadd tanúsítsunk tiszteletet neki. Tegyük ezt rövid imákban. Testvérek, nyissátok meg a szíveteket és a szátokat, és adjatok hálát neki. Szívünk mélyéből köszönjük neked a te szellemet, hatalmas fuvalatát, Uram, a titokzatosságokat, a te szavadat, Uram, amelyeket kinyilatkoztattál, Uram, ma reggelon csodálatosan szóltál hozzánk, tegnap este is beszóltál, te még nem változtál meg, te még mindig ugyanaz vagy, halleluja, ezért imádunk téged, Uram, dicsőítjük a te jelenlétedet. Magasztaljuk a te szent nevedet, ó Istenem, a te neved minden név felett áll, Uram, most ismerté teszed magad a tieidnek, leleplezed magad, kinyilatkoztatod magad, Uram, milyen csodálatos, Uram, a szívünk lángra lobbant, amikor szóltál hozzánk, ezért dicsérünk és dicsőséget adunk néked egyedül. Légy továbbra is velünk, vezess és irányíts minket, Uram, ez a mi kívánságunk és imánk a Jézus nevében. Halleluja, Amen.